Határozzuk meg a lineárisan rugalmas anyagú pont egyes irányaihoz tartozó fajlagos megnyúlásokat a megadott feszültségi értékek alapján. Ezután számítsuk ki, mekkora σz feszültségre van szükségünk ahhoz, hogy x irányban ne alakuljon ki fajlagos megnyúlás. A szilárd testekben a feszültségek hatására alakváltozások keletkeznek. Az ábrán megadott vizsgálandó pontunk egy valamilyen szilárd test egy pontja. Tehát a megadott feszültségek hatására kellene kiszámolnunk, hogy milyen fajlagos alakváltozások ébrednek a pontunkban az egyes irányok vonatkozásában. A feszültségek és az alakváltozások közötti kapcsolatot az anyagtörvények teremtik meg. Azt, hogy milyen típusú anyagtörvényt kell alkalmaznunk, az anyag viselkedése szabja meg. A feladatunkban rögzített, hogy a mi anyagi viselkedésünk lineárisan rugalmas. A lineárisan rugalmas viselkedéshez tartozó anyagtörvény pedig a Hooke-törvény, amely az alábbiakban közölt módon teremti meg az összefüggést a feszültségek és a fajlagos megnyúlások között, látható módon valóban lineáris, tehát egyenes arányosságon alapuló ez az összefüggés, hiszen az E rugalmassági modulus egy konstans anyag jellemző érték, tehát egy konstans változatlan érték, vagyis a szigma és az E epsilon egyenesen arányos viszonyban vannak egymással. Nekünk az epsilonok kiszámítására van szükségünk, tehát a megadott összefüggésből a fajlagos alakváltozásokat, vagyis az epsilonokat fejezzük ki. Így kapjuk meg ezt a következő összefüggést, tehát az epsilon számítható egy adott irányban oly módon, hogy a vele megegyező irányban működő feszültséget elosztjuk az anyagra jellemző rugalmassági modulussal. Viszont tudnunk kell azt is, hogy egy adott irányban működő feszültség hatására nem csak a vele megegyező irányban keletkezik fajlagos megnyúlás, hanem rámerőleges irányokban is, tehát kereszt irányban is kialakulnak megnyúlások, ezeket haránt kontrakciónak hívjuk, és ezeket pedig ezzel az összefüggéssel tudjuk számításba venni, tehát a kereszt irányú fajlagos megnyúlásokat számíthatjuk oly módon, hogy a feszültség irányában számolt fajlagos megnyúlást szorozzuk egy tényezővel, amely tényezőt Poisson tényezőnek, vagy más néven haránt kontrakciós tényezőnek hívunk. Ez megint csak egy anyagra jellemző érték, és ellentett előjelet működtetünk, tehát a feszültség irányában kialakuló alakváltozásokhoz képest kereszt irányban ellentétes előjelű alakváltozások fognak kialakulni. Ha az epsilon helyett beírjuk az előbb meghatározott szigma pere összefüggésünket, akkor a feszültséggel ha összefüggésbe hoztuk így módon a rámerőleges irányokban kialakuló fajlagos alakváltozásokat. Tehát a Hooke-törvény alapján egy adott feszültség hatására mind három irányban meg tudjuk határozni a fajlagos alakváltozásainkat. Ábrázoljuk a feszültségi értékeket az elemi hasábunkon, amely a tartószerkezetünk, a testünk egy pontja. Az első értékünk sigma x, amely egy x normálisúságban működő sigma, tehát normál feszültség, mivel pozitív, ezért húzó feszültségnek minősítjük, rajzoljuk be az x normálisúságba akkor a vektorát húzó feszültségként, tehát van egy sigma x-ünk. A sigma y az y normális súságban működő normál feszültség, mínusz előjelű, tehát nyomó feszültségről van szó. Őt is rajzoljuk be. És a harmadik értékünk a sigma z, a z normális súságban működő normál feszültség pozitív előjelű, tehát egy húzó feszültségről van szó. És láthatjuk, hogy az elemi hasávunk mindhárom határoló oldallapjára működik valamilyen értékű feszültség. Tehát az eddigiekben átgondolt feszültségi alakváltozás összefüggést ki kellene terjesztenünk egy általánosabb formára, amely figyelembe veszi mindhárom feszültség hatására létrejövő adott irányhoz tartozó alakváltozási értékeket, tehát nem csak egy irányban működő feszültséget vesz figyelembe az alakváltozások számítása során, és ez pedig nem lesz más, mint az úgynevezett általános húgtörvény, amely általánosítja az egyszerű húgtörvényben, tehát itt megfogalmazottakat. Nézzük, hogy akkor ezt hogyan tudjuk összeállítani. Tehát vizsgálom az egyes irányokhoz tartozó fajlagos alakváltozásokat, kezdjük az epsilon x-el, tehát az x irányú fajlagos megnyúlást szeretném meghatározni, tehát a x irányú oldalérek megnyúlását akarjuk kiszámítani. Természetesen mindhárom feszültség hatással van erre, nézzük meg egyessé, hogy melyiknek milyen módon tudjuk az ilyen alakváltoztató hatását kiszámítani. Az epsilon x, tehát x irányú fajlagos megnyúlással azonos irányban a sigma x működik, tehát ez azt jelenti, hogy a sigma x hatására kialakuló x irányú megnyúlásokat, mivel a neki megfelelő irányú megnyúlást keressük, a felső összefüggéssel tudjuk előállítani, tehát sigma x per e-ből. A sigma y és a sigma z pedig x irányban haránt kontrakciót fog okozni, tehát nekik kereszt irányú megnyúlásnak minősül a keresett összefüggésünk, tehát az ő esetükben, mindkettő esetében az alsó összefüggést kell használnunk, tehát mínusz nü szorozva sigma y per e mínusz nü szor sigma z per e. Ezt az összefüggést próbáljuk kicsit átalakítani, emeljük ki mindhárom tagból a rugalmassági modulust, tehát 1 per e, zárójel, itt marad a sigma x, illetve a második és a harmadik tagból pedig emeljük ki még a nőt, a Poisson tényezőt, tehát mínusz nő szorozva, és akkor itt pedig megmarad a sigma y, itt pedig megmarad a sigma z, és ezáltal ezt az alábbi egyenletet kapjuk meg, amely mindhárom feszültséget figyelembe veszi az egyes irányokban kialakuló fajlagos alakváltozások számításakor, tehát egy általánosabban működő anyag összefüggést, anyag egyenletet, anyag törvényt állapít meg. Helyettesítsünk ebbe be. 1 per 2×10^5 szorozva 16 mínusz a Poisson tényező 0,3 szor a másik két feszültség mínusz 10, illetve plusz 8. Bezárjuk a zárójelet. Azt kiszámítjuk, akkor 8,3 szor 10^-5 lesz a fajlagos megnyúlásunk, tehát egy egységi szakaszhosszra vonatkoztatott megnyúlási érték. Ugyanígy állítsuk elő a y irányban működő egyenletünket. Y irányban a neki megfelelő vele azonos irányban működő feszültség a sigma y lesz, tehát az ő által okozott megnyúlást a felső összefüggéssel tudjuk figyelembe venni, tehát sigma y per e-vel, míg a sigma z és a sigma x fog y irányban haránt kontrakciót, tehát kereszt irányú megnyúlást okozni, az ő velük kapcsolatos megnyúlást az alsó összefüggéssel tudjuk figyelembe venni. Tehát mínusz nőször sigma x per e mínusz nőször sigma z per e. Itt is végezzük el ugyanezeket a kiemeléseket, tehát kiemelem az e értéket, marad itt a sigma y, kiemeljük a nőt, marad itt a sigma x és a sigma z. Tehát előállítottuk a második egyenletét az általános húgtörvénynek. Helyettesítsünk ebbe is bele. 1 osztva a megadott anyagra jellemző rugalmassági modulussal, tehát 2×10^5 szor mínusz 10, mínusz 0,3 szor 16 plusz 8. Bezárjuk az árójeleket, és mindhárom feszültség figyelembevételével, tehát az y irányú fajlagos megnyúlás pedig negatívra adódik, tehát itt egy oldal rövidülésről, összenyomódásról van szó. Mínusz 8,6 szor 10 a mínusz 5-es értékkel. És végezetül számítsuk ki az epsilon z-t. Z irányban természetesen a vele megegyező irányú feszültség, vagyis a szigma z okoz a fönti összefüggésnek megfelelő alakváltozást. Tehát szigma z osztva e, és a szigma x, valamint a szigma y pedig z irányban harránt kontrakciót okoz, ennek megfelelően mínusz nőször szigma x per e, és a szigma y okoz még harránt kontrakciót, tehát mínusz nőször szigma y per e egyenlő, kiemeljük az e-t, marad a szigma z, mínusz nő szorozva, itt marad a szigma x és a szigma y, bezárjuk az árójelet és be is helyettesíthetünk rögtön 1 per 2×10^5 modulussal való osztás. A feszültségeink a megnyúlásról azonos irányban 8, rámerőleges irányban, amit haránt kontrakciót okoz, az 16 és mínusz 10. Ezt összegezve minden feszültséget figyelembe véve az adott irányú megnyúlás számításakor pedig itt 3,1×10^-5 nagyságú fajlagos megnyúlást kapunk. Tehát megvan a három egyenlet, ami az általános Hooke-törvényt adja meg, tehát általánosan teremti meg a kapcsolatot a feszültségek és a fajlagos megnyúlások között. Meghatároztuk ennek kapcsán a három fajlagos megnyúlási értékünket is, és nézzük meg, hogy a feladat második részében mit kér. Ugye az a feladatunk, hogy x irányban ne alakuljon ki megnyúlás, tehát ne jöjjön létre ez a 3,1×10^-5 fajlagos megnyúlás. Ennek érdekében mekkora szigma z-re van szükségünk, természetesen a másik két feszültség változatlan értéke mellett. Vagyis akkor az összefüggés, amit meg kell fogalmaznunk, az az, hogy az epsilon x mikor lesz egyenlő nullával, ehhez mekkora szigma z értékre van szükségünk. Tehát akkor írjuk le megint csak az első egyenletünket. Amely egyenletnek a nullával való egyenlőséget kell teljesítenie. Ugye ez az szorzat akkor lehet egyenlő nullával, hogyha a szorzat valamelyik tényezője nulla, mivel tudjuk, hogy az első tényezőnk nem lehet nulla, hiszen az E egy megadott érték, így akkor csak a zárójeles kifejezés nullára való teljesülését kell megvizsgálnunk, tehát nulla egyenlő szigma x mínusz nő szor szigma y meg szigma z, és fejezzük ki a szigma z-t innen, tehát a szigma z függvényében számítsuk ki a megoldást, tehát mekkorának kell lennie a szigma z-nek, hogy ez a feltétel teljesüljön. Tehát szigma z-re rendezzük az egyenletet, szigma x osztva nővel, és mínusz szigma y. Helyettesítsünk be, 16 osztva 0,3-mal mínusz, és ugye a szigma y egyébként is mínusz, tehát akkor az ő jelvényét is ábrázolom. Egyenlő 63,33 megapaszkált kapunk, tehát hogyha a szigma z értékét a 8-ról ekkorára növeljük, akkor x irányban nem fog kialakulni fajlagos megnyúlás.